És kedves barátunkkal beszélgettünk, és ugye eltűnődtünk azon, hogy miért is lenne egy embernek szüksége az evangéliumra. És eszünkbe jutott az, amit Jézus mondott, hogy amikor példának állította a gyermeket, azt mondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, semmiképp sem láthatjuk meg Isten országát. És az igazat megvalva, hát nem mondunk újat azzal, vagy titkot nem mondunk azzal, hogy felnőtté váltunk, felnőttünk mi is. Durván felnőttünk, és elég korán felnőttünk. És olyan sok tudományt megismertünk a világban, misztikát, írásokat, elméleteket, elmeéleteket, teológiákat. Kerestük a nagy titkot, a nagy misztériumot filmekben, dokumentumfilmekben, könyvekben. Tanítóknál, guruknál mindenhol kerestük, és végül odajutottunk, hogy mint a cserépedény összetörtünk. Nem találtuk azt, amit kerestünk. És végül azt mondja nekünk valaki 2000 évvel ezelőtt, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, semmiképp sem fogjuk meglátni Isten országát. És amikor olvastuk az evangéliumot, azt látjuk, hogy a gyermekeknek szól, nem a felnőtteknek semmiképp, nem az okosoknak, nem az olyanoknak, akik olyan kemény szívűvé és kemény fejűvé váltak, mint én, hanem a megtört szívűeké az evangélium. Egyszerűen van megírva, egyszerűen van fogalmazva, példabeszédekkel, annyira egyszerű, hogy a komplikált elmélyű emberek nem tudják megérteni. Az okosok nem tudják megérteni, csak a megtört szívűek, akik már újból vágynak arra, hogy egyszerűek legyenek, gyermekek legyenek és játszhassanak azon a játszótéren, amit az Úristen eltervezett. Ez az evangélium számomra, kedves agatók. És elérkeztünk a János evangéliumának a második fejezetéhez. Az elsőben, ahogy felolvastuk és beszélgettünk róla, szerintem mindenki érezte, hogy mekkora erő van, mekkora hatalom van, milyen egyszerűség, milyen szépség, milyen gyönyörűség, milyen szerelem van benne. Úgy gondolom, hogy ez ezután sem lesz különb, másképp, különben másképp. Én akkor olvasnám is a második fejezetet, és hát megnézzük, mint egy Károly Gáspár fogalmazta, ahogy vallott a Biblia fordításról, hát Istennek nevét segítségül hívva mi is olvasni fogjuk, és megnézzük, hogy mit akar üzenni a Jóisten ezekkel a szavakkal, ezekkel a történetekkel, ezekkel a bizonyságokkal, amelyek János tollából származnak. És harmadnapon mennyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja, lakodalom volt az ő utcájukban. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondta néki, nincs boruk, mondta néki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, ó asszony. Kemény beszéd, emberek, kemény beszéd. Nem jött el még az én órám, mond az ő anyja a szolgáknak. Valamit mond néktek, megtegyétek. Az első bekezdés után is már láthatunk valami érdekeset, valami nagyon fontosat, kedves agatók. Mi szerint egy lakodalomban voltak, mennyegzőben voltak, és az ő édesanyja, Mária, tudta, hogy az ő fia mivel rendelkezik. És szinte, mintha picit úgy test szerint beszélt volna, hivalkodni próbált volna az ő fiával, hogy nincs boruk, hát nem teszel valamit, nem mutatsz meg valamit. És Jézus úgy finoman jelzi az ő édesanyjának, hogy nem jött el még az ő ideje, mi közön van te veled, amit teszek, azt semmiképp nem megrendelésre teszem. És nem azért, mert te mondod, vagy a másik mondja, vagy a haverom mondja, vagy a szomszéd mondja, hanem azért fogom tenni, hogyha teszem, mert az én jó atyám mondja, mert én megüresítem magamat minden nap, reggeltől estig, hogy csak azt szóljam, csak azt cselekedjem, amit ő mond. Persze ti is beszélhettek nyugodtan, ha már mindenképp akartok, ragaszkodtok hozzá, elmondjátok, hogy mit kell csinálni, de én csak akkor fogom azt véghez vinni, hogyha az én atyám is azt akarja. Mi közöm néked veled, ó asszony? Kedves agatók, ez azért is fontos ezt a dolgot picit kiemelni, hogy valamilyen módon ez az erőteljes Mária kultusz értelmét veszítse talán az igazság fényében. Hogy Jézus nem kapott, bocsánat, Mária nem kapott közvetítői szerepet Jézus, sem az Úristen között, tehát az Úristen és az emberek, Jézus és az emberek között. Feltetően egy szent életű asszony volt, boldog, ahogy mondta ugye az ő testvére Erzsébet, mert ő szülte meg, ő azt a világra a megváltót. Mindazonáltal, kedves hallgatók, az, ami történik az ő nevében, én is tisztelem őt, és tudom, hogy ha nekem egy olyan feleségem volna, mint Mária, vagy egy olyan gyermekem, mint Mária, vagy egy olyan anyám, mint Mária, még nem kizárt, még lehet az én édesanyám is olyan, mint Mária, remélem, hogy olyan lesz, mielőtt elhagyná ezt a világot. Mindenképp én is boldog lennék, és örülnék annak, de kedves embertársak, akik benne vagytok talán még a Mária kultuszban, nem rossz szándékkal mondjuk, nem rossz indulattal mondjuk, azért olvassuk fel az evangéliumot, hogy a megváltótól halljuk, hogy ő nem azt cselekszi, amit Mária mond neki. És ha csak Mária mondta neki, ha Mária mondta volna csak, hogy megcselekedje, hogy a vizet borrá változtassa, teljesen biztos, hogy Jézus nem cselekszi meg. Mert amikor csak a farizeusok, a zsidók kérték tőle a jelt, ő nem tett semmiféle jelt. Csak akkor, hogyha az atya is azt mondta neki, akkor tett ő jelt. Itt az ő anyja feltehetőleg ugye egy picit visszafogta magát, szelidebb üzemmódot vett fel magára, és azt mondta, hogy amit ő mond, azt cselekedjétek. Tehát nem azt mondta, hogy amit én mondok, én Mária, azt cselekedjétek. Amit ő mond, azt cselekedjétek. Szinte megvalván azt, hogy nem kellett volna ő úgymond provokálja Jézust. Nem kellett volna ő aggódjon amiatt, hogy akkor most van bor, vagy nincsen bor. Mert amit ő meg kell cselekedjen, így is, úgy is megcselekszi. Mert ő nem emberekre figyel. Ő már nem az anyjára figyel, és nem a testvéreire, nem a barátaira, nem Péterre figyel, hanem a mindenható Istenre figyel, aki, ha elvégzi azt odafenn, hogy a vízből bor legyen, akkor ő is kijelenti azt, és az lesz. De ha csak Mária mondja, ha csak mi mondjuk, ha csak Péter mondja, akkor teljesen biztos, hogy a vízből nem lesz bor. Van pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a férvala. Mondanék egy Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színik. És mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a nász nagynak, és vittek. Megcselekedték azt, amit Mária mondott. Amint pedig megízleli a nász nagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítta a nász nagy a vőlegényt. És mondanéki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak az emberek, akkor az alább valót, a gyengébb, a silányabb bort. De te, vőlegény, miféle vőlegény vagy, hogy a jó bort ekkora tartottad, hogy már az elején, vagyis hogy bocsánat, hogy a végén is ugye a jó bort előhoztad, a legfinomabb bort. Tehát szinte ugye megfordult a dolog, hogy az elején volt a kevésbé finom bor, ami feltetőleg szintén finom bor volt, de az, amit Jézus úgymond művelt a vízzel, az még finomabb volt annál a bornál is, amit a mennyegző elején szolgáltak fel. Ezt az első jelt Galilea Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. Ennyi a felolvasás része, és megkérdem Levikétől, mit szól hozzá?
Hát el szeretném mesélni azt a megértésemet, kijelentésemet, amit kaptam Jézustól ezzel az eseménnyel kapcsolatosan, mert Jézus kijelentette mindannyiunk számára, hogy szinte minden történetnek megvan a lelki jelentése is, és ezzel kapcsolatosan szeretném azt elmesélni, amikor Jézus azt mondta a szolgáknak, hogy töltsétek meg a vedreket vízzel, hogy aztán majd a korsokat is meg tudják tölteni. Nagyon nem akarom darabokra szedni, de mégis egy kicsit kell, hogy meg tudjuk érteni. Tehát itten az evangélium hirdetése is levehető ebből a történetből, mert Jézus azt mondta az ő beszédéről, hogy az élő vizek forrása. És Jézus maga az élő vizek forrása. De egyben a bor is Jézust jelképezi, pont úgy, mint a kenyér, pont úgy, mint a vér, az ő teste, minden ezt jelképezi, az élet forrását jelképezi. Na de itt most csak a vízről van szó, a vizet emeljük ki. tudjuk jól abból a példázatból, amikor Jézus találkozott a samáriai asszonnyal a kútnál, és vizet kért tőle. Az asszony megmondta, hogy te kérsz zsidó létedre tőlem vizet. Jézus meg erre azt válaszolta, hogy ha ismernéd az Isten ajándékait, akkor te jöttél volna hozzám, és én élő vizeket adtam volna neked. Élő vizek forrását adtam volna neked, hogy többet soha ne szomjazzál meg. Tehát itten Jézus a Szentlélekről beszélget. Hiszen aki megkapja a Szent Lelket, aki kéri Jézustól a Szent Lelket, az az ember hasonlóvá fog válni az élő vizek kútfejéhez, ahonnan forrás vakad fel a mélyből, az embernek a szívéből. Hiszen miután Jézus a mérgezett, sötét, mocskos, bűnös szívünket megtisztította, új szívet ad nekünk, gyermeki szívet, és onnan abból a mélységből fognak feltörni, de most már a tiszta gondolatok, az Istennek a szavai, az ő igéje. Na szóval, Jézus a tanítványokat küldte el, hogy töltsék meg a kósókat vízzel, de Jézus mielőtt elküldi a tanítványokat, hogy ők kiöntessenek, azelőtt Jézus őket megtölti, azelőtt Jézus őket ellátja vízzel, szent lélekkel, hogy legyen, amiből majd töltögessenek az emberekre, a száraz földre, a pusztába, az éhezőknek, a szomjazóknak, frissítő, italul, eledelül. És amikor a korsóba beletöltik a vizet, tehát a korsók azok az embereket jelképezik, amikor én kiöntetem Jézusnak a szent lelke által egy másik emberbe, egy másik korsóba, aki nyitott, jelzem nyitott, és van benne alázat, megüresíti magát, aki üres, ki meg tudja üresíteni magát, abba bele tud férni a víz, a szent lélek. És a bor talán egy picit erőteljesebb, de lehet butaságot mondok, nem számít. Borrá változik abban az emberben.
Nekem az jön levikeiten közben, ahogy beszélsz, nagyon tetszik ez, amit mondasz, mert nem gondolkodtam ilyenről sosem mostanig, hogy a víz és a bor, hogy az a víz az továbbra is az, ugye az ő beszéde, ahogy ő mondta, és a bor az valamelyest úgy talán jelképezi a tűzkerességet, hogy miután kaptok a vízből, megjön a tűz is, ugye amikor a víz úgymond megérik. Tehát ugye, ami több, mint víz, a tűz, ugye, a tűzkeresség, a bor.
Igen, hát így egyszerűen fogalmazva, tehát, hogy én szólom a szót, ami maga a víz, és ő benne a víz véré változik, tehát a szó az ő benne tűzi, és lélekké fog változni, és ennek a folyamatát emberi szem nem látja, ezt Jézus végzi el az emberekben, és olyan csodálatos, hogy ezt ő végzi el. És látod egyszer csak, hogy wow, ebben az emberben Krisztusnak a szent lelke lángra lobbant. Jézus az én egyszerű szavaim mellett bizonyságot tett, megelevenítette ő benne. Sőt, átváltoztatta a szavaimat, a szavakat, amiket szóltam az ő szent lelke által, tűzzé szent lélekké. És milyen csodálatos, hogy erre a feladatra hív el minket. Igazából ennyire egyszerű a munka, amire elhív, mert ő adja hozzá a muníciót, a vizet, a szent lelket, és csak annyit kell, hogy kitöltessünk. Ez a példázat jött nekem egy pár héttel ezelőtt, ezt szerettem volna elmondani csak egyelőre.
Pontosan, és itt ugye nekem így a lélek eszembe jutatja azt is, hogy, hogy tehát mi az az evangélium, illetve is pontosan az, amit mondasz. A korsók megtöltése vízzel, az evangélium szavaival, az örök élet szavaival, és az ugye borrá fog változni az emberekben. És mit mond Péter, amikor az emberek örömködtek, meg voltak telve szent lélekkel, tűzzel? Azt mondta, hogy mert ugye azzal vádolták az embereket, hogy ezek hanem egyéb édes bortól ittasodtak meg. És Péter mondja, nem, Istennek a lelke az. Itt a bor már tényleg Istennek a lelke. Istennek a lelke.
Igen, bódítóan.
Amikor az emberek megittasodtak, ugye, mert abban az örömben voltak, amiben István is feltetőleg volt, mert István nem ilyen, hogy mondjam, buskomor módon lehelte ki a lelkét, félve, rettegve, a Covid-tól, meg a Sanhedrin-től, hanem ragyogott az arca, tündökölt az arca. Miért? Azért, mert borrá lett benne a víz, amit Jézustól kapott. Itt nekem még eszembe jut egy egyszerű példa is, kedves hallgatók, hogy egy egyszerű gyakorlati példa, gyakorlatias példa arra vonatkozóan, hogy, Hogyha én megismertem az igazságot, kaptam az élet vizéből, ami már talán borrá vált bennem, tehát van ugye muníció, van víz bennem, élő vizek, buzgó forrása van bennem, akkor igen, megtörténhet az, hogy elmegyek egy lakodalomba, vagy elmegyek egy társaságba, ahol megtörténhet, hogy hát ez szokásos téma. Hát a Covid-dal, mi a helyzet a vakcinával, mi a helyzet a lóerőkkel, mi a helyzet, építettünk, újra meszeltük meg, mit tudom én, mit csináltunk. Tehát ugye erről van szó. És ilyen értelemben azt is lehet mondani, hogy most a víz ugye például negatív értelemben is szerepelhet ebben a példázatban. Amikor valami, például amikor a bor vízízű, az nem jó. Tehát híg, azt jelenti, hogy a bor híg. Híg, ugye? Tehát amikor összegyűlnek egy társaságba az emberek, akkor világi dolgokról beszélgetnek, a mulandó dolgokról beszélgetnek, az enyészet dolgairól beszélgetnek, a mulandó kincsekről beszélgetnek. Híg a téma, kedves agatók, híg a téma. Ezért unatkozol te is néha egy-egy társaságban. És ez megtörténik, hogy annyira unjuk, hogy mindenki próbálja dicsérni magát, és hogy a lóerők, meg a Covid, meg a pénz, meg a biznisz, meg a mit tudom én mi, hogy már ugye unalmas, tehát híg a téma, víz ízű a beszélgetés. De viszont amikor Jézus bement a vámszedő házába, a víz ízű társalgás megtelt tartalommal, borrá változott a beszélgetés az ő jelenlétében. Az emberek figyeltek rá, és egy teljesen új témáról hallottak, amiről korábban nem beszéltek. Korábban beszéltek a vámról, a pénzről, a mit tudom én miről, a termésről, de amikor Jézus bement, akkor bevitte a bort közéjük, a tartalmat, aminek volt szaftja, ugye? Szaftja. Korábban csak a vízről volt szó, vízízű témáról volt szó. De amikor jött Isten lelke által, az igazsága által, Jézus által jött a kijelentés, akkor mindenki érezte, hogy hú, itten van tartalom. Ez nem egy olyan beszélgetés, amilyen megszoktunk. Úgyhogy így is lehet értelmezni, kedves agatók, a mennyegzőn, akár egy baráti társaságban, vagy bárhol a víz borrá változtatását. Nehogy valaki félreértsen, én nem azt mondom, hogy erőltetni kell ezeket a témákat, mert vannak olyan társaságok, amelyek nem fogékonyak. Sőt, olyan is van, hogy te nem vagy felvértezve, hogy úgy tudjál szólni lelk által, hogy azt mondják, hogy ez igen, nekünk erre szükségünk van. De viszont könnyen megtörténhet, kedves barátom, hogy a te jelenlétedben is, főképp, hogy a Krisztusnak a lelkét hordozod magadban, a víz, a híg téma borrá fog változni sokak szabadulására. Oké, akkor menjünk tovább, miután a víz borrá változott. Azután lemének Kapernaumba, ő és az ő anyja, és a testvérei, és tanítványai, és ott maradának néhány napig. Mert közel vala a zsidók húsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostort csinálván, kiűzi minnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölti, az asztalokat pedig feldönti. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyámnak házát, kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Felelének azért a zsidók, és mondának néki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felele Jézus, és mondanékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szól valahogy, az ő testének a templomáról. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala. Eddig olvasom, talán picit tovább is olvastam, mint ahogy szerettem volna. Igen, tehát nem volt antúl Jézus, amit cselekedett, ugye, hogy kiűzte az ostorra, még meg is fonta a fegyvert, és kiűzte ugye, a pénzváltókat, meg az árusokat, kiűzte a templom környékéről. Gondolhatná az ember, hogy nem van ez Jézusra, ez nem volt túl jézusi cselekedet. Kedves ragatók, ez is nagyon beszédes dolog. Egyrészt az, hogy Jézus nem úgy volt jó, ahogy az emberek egymástól elvárnák, hogy jók legyenek, vagy ahogy mi akarunk jók lenni saját erőből, ilyen humanista módon. Jézus nem azt cselekedte, amit ő akart cselekedni. Nem a saját feje után cselekedett, hanem az atyának a lelke által indítva cselekedett. És ezen a ponton, kedves hallgatók, ő biztonságot tett, ez fontos, hogy ez megtörténjen, hogy biztonságot tegyen az ama jelenség ellen, hogy a templom, mint kőépület elkurvult. Elkurvult már akkor. El volt kurvulva. És ezért történt egy hatalmas váltás az új szövetségben, kedves hallgatók, amiről már korábban is beszéltünk. Tehát ő korábban ugye tudjuk jól, hogy a templom tényleg az imádság helye volt. Épp erről volt szó a minap egy videóban, hogy a templom régebben az imádság helye volt az Ószövetségben, ahol az emberek hallottak Isten felől, az ő törvényeiről, és próbálták azt, hogy ezt befogadni és azt megtartani. De viszont ugye kalmárság helyévé tették a templomot az akkori vallási vezetők. Tehát összefonódott ugye az érdek a mammon, a templommal. És eve a cselekedetével Jézus úgymond bizonságot tett az akkori vallásos lelkület ellen, amely már akkor úgymond egész jó viszonyban volt a mammonnal, ugye a kereskedéssel, az üzérkedéssel, és ezáltal ugye a templomnak a lényegét elvették, kidobták az ablakon. És talán ez is volt az oka annak, kedves agatók, hogy Jézus ugye az új szövetségben, amely általa köttetett, kijelenti ugye itt már a végén, hogy bontsátok le a templomot, és 3 nap múlva újból felépítem. Itt már ugye áthelyezte az imádságnak a házát, mivel a régi templom, a kőtemplom, a kalmárságnak, a kereskedésnek a házává fajult, mint ahogy az van ugye nálunk is ugye búcsúkor, amikor falunnapok, meg minden, a templom körül adnak, vesznek, ugye Csíksomlyón is ugye ez történik, tehát a kalmárság házává lesz ugye a templom. Ezért Jézus ugye bizonságot tett a régi templom ellen, a kőtemplom ellen, és idézőjelben ellen, és azt mondta, hogy mostantól másképp lesz. Bontsátok lesz a templomot, az ő testére gondolt, mondja az írás, és 3 nap múlva újból felépítem azt. Itt már előre hozza, hogy az új templom, Istennek a temploma, mivel a régi, a kőtemplom, a kalmárság háza lett, ezért az új templom az a húsvér embernek a szíve kell, hogy legyen. Hogy az emberi test az Istennek a lelkét kéne magába hordozza, hogy az, ami a templomban volt korábban, szabadon járhasson a világban, és bizonságot tegyen Isten országáról.
Igen, és ilyenkor úgy tényleg összeszorul a szívem, amikor hallom azt, hogy Jézust becsomagolták egy kicsi dobozba a templomon belül, holott egyértelműen ő kijelentette, hogy én vagyok az új szövetségnek a temploma. Erre fel meg az oltári szentségbe becsomagolták őt, bedobozolták őt, mint egy darab tárgyat.
Pontosan.
És ezt nem neheztelés, vagyis neheztelés van bennem, igen, szomorúság, de nem károsztatás, hanem hogy próbáljuk meg megérteni azt, hogy az új szövetségben már Jézus a templom. És pontosan Mária asszonynak mondta, hogy eljön az idő, sőt már itt is van, hogy sem nem itt, sem nem Jeruzsálemben, sem nem a templomban nem fogják imádni az Istent, mert Isten olyan imádókat keres, akik őt lélekben és igazságban imádják, és azt bárhol lehetséges. A WC-n, a munka közben, fogmosás közben, főzés közben, beszélgetés közben, alvás közben, félálomban, ébren, mindenhol. Mert Jézus miután föltámadt, hogy?
Mondom, hogy bizonyságtevés közben,
így van. Mert Jézus miután föltámadt, az ő szent lelke az egész földre kiöntetett, kitöltetett, és mindeneket magához kíván vonzani nagy szeretettel, féltő szerelemmel, hogy minden embert egyessével, személyesen vezessen be az ő templomába, az ő megnyugvásának a helyében, ahol megtörténik az átalakulás, a szembesülés, a megtisztítás, az újjáformálás, az új szív, az új léleknek az átformálódása, a gondolatainknak az átformálódása, és ottan tudunk feltöltekezni, és ő mindenhol ott van. Itt is van, most, ahogy beszélgetünk, bárhol.
Közben én most nézem, hogy szinte a fejezet végére értünk. A második fejezet ugye az rövidebb volt, mint az első. Nem fogunk szerintem átugorni a harmadik fejezetre, hanem inkább mi megnézzük, hogy mit mond nekünk ez a fejezet is, mit inspirál, mit indít bennünk ez a fejezet. Hogy a harmadik részt is a maga teljességében külön vegyük át. Persze, ugye Jézus, amiket mondott, azt mondja, hogy a 22. ébekezésben, hogy mikor azért feltámadta halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, mármint az, hogy ő felépíti a templomot, hogyha lebontják 3 nap alatt. És akkor értették meg, akkor vált teljes a tanítás számukra, hogy igazából. Akkor ő csak úgy körülbelül úgy maradtak meg a fogorvosnál, mit akar mondani a mesterünk? Tehát ők is, most képzeld el, hogy milyen szavarban voltak a tanítványok, hogy júj, hát én elképzelem magamat Péter helyébe, hogy kétségek között, hogy vajon a mester megbolondult? Vajon tévedtem? Vajon nem ő a messiás? Itt botrányt hoz létre, itt mindenki előtt, ugye a húsvétkor. Még a végén kinyírat bennünket, épp erről beszélgettünk a minap, hogy ugye nagyon keveset mond az írás arról, hogy vajon a tanítványokban milyen harcok mentek végbe, amikor ezeket meg kellett élniük, ugye még az elején, már az elején. Egy nagyon kevés tanítás volt, nagyon kevés víz volt bennük az igazságból, Péterben meg a társaiban. És Jézus ostort font és szétvert mindent ottan, hatalmas erővel, meg ugye, haraggal akár. És tényleg így elképzelve magamat Péter helyében, hát lehet, hogy lelétszeltem volna onnit, tényleg. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de... És el kellett eljön még 3 év, hogy Péter megértse, hogy Jézus miről beszélt, hogy bontsátok le a templomot, és 3 nap múlva visszaépítem azt.
Pontosan ez jött nekem is, hogy 3 év után értette meg, nem csak ő, az egész tanítvány, hogy itten mi történt. És mi is így vagyunk ezzel, ők is így voltak ezzel, hogy sok mindent megértettek, de sok mindent nem értettek meg, és ezzel nincsen semmi baj. És voltak dolgok, amiket talán ők is rosszul értettek, ezzel sincsen semmi baj. Mert Jézus a szívünket nézi, hogy mi meg akarjuk őt ismerni, és neki ez ennyire elég. Hát ha mi gonosz emberek tudunk kegyelmesek lenni a saját fiainkhoz, ha meg is bántanak, ha hülyeséget csinálnak, de végül visszajönnének, mi vissza tudjuk őket fogadni gonosz létünkre, mennyivel inkább a mennyei atyánk, Jézus, akinek a szeretetét ki sem lehet mondani. És mi is így vagyunk, mai napig mi se értünk sok mindent, az ő kegyelméből, hála Istennek tényleg sok mindent megértettünk. Azokat meg is osszuk úton, útfélen, ahol lehet, akinek lehet, és növekszünk napról napra. Noha külsőképpen megöregedünk egy kicsit, de a belső emberünk az napról napra megújul, és egyre jobban hasonlóvá lesz Jézuséhoz. Úgyhogy biztatlak titeket is, magamot is, hogy ne akarjunk kapdosni, ne akarjunk egyszerre mindent fölfalni, ne akarjunk egyszerre mindent megérteni, hanem adjuk meg az időt, hiszen azt mondta Jézus, megnyugtatott, hogy ne izgassátok magatokat, mert az az örök élet, hogy megismerjetek engemet, és aki engemet elküldött, a teremtő mennyei atyánkat. Úgyhogy nyugi van.
Igen, ezt amúgy többször is mondtuk, hogy amikor az ember erre az útra lép, akkor jó, hogyha van egy ilyen folyamatosság, folytonosság az olvasásban. Nálam volt, ugye, elolvastam az Új Szövetséget elejétől végig is, és nem, de volt olyan, hogy bizonyos napokon nagyon keveset olvastam, máskor többet olvastam, több fért el bennem. És hogyha valamit nem értettem meg, akkor nem álltam meg, kedves agatók. Nem biztos, hogy te most meg kell értsél mindent. Miért mondom ezt? Azért, mert a mennyei atya tökéletes. Ő tudja, hogy neked mire van szükséged. Ő tudja, hogy számodra mi a soron következő tanítás. Te első alkalommal azt fogod megérteni, ami számodra soron következő. Ha nem értesz mindent, nem baj, nem baj. Olvasod tovább szépen alázattal, imában, annyit, amennyit el tudsz hordozni, és de legyen benne kontinuitás, ugye, folytonosság, ne álljál meg, mert nagyon könnyű visszazuhanni a világba. Vissza a kocsmába, vissza az alkoholizmusba, vissza a kurválkodásba. Nagyon könnyű elmenni, kedves agatók. Sajnos magamról beszélek most is, magamon megtapasztaltam ezt. Ezért jó, hogyha van egy ilyen kontinuitás. Nem baj, hogyha egy nap, egy bizonyos napon nem tudsz sok mindent bevenni, Viszont az baj, hogyha emiatt abba hagyod, félreteszed egy fél napra, aztán pedig egy fél évre, és utána pedig egy fél életre, ha nem teljes
Igen,
életre.
és ráadásként úgy zárójelben azt is hozzátenném, hogy úgy kívánjátok úgy a hétköznapokban is megélni, tehát hogy Jézust ne csupán a betűkből megismerni, a történeteket ne csupán a betűkből megismerni, megtanulni, hanem úgy valahogy úgy kívánni azt, hogy úgy megélni, hogy vezetve lenni, hogy tudjam őt hallani, érezni, hogy ezáltal az életem tényleg valósággal megváltozzon, mert így fog megtörténni a változás. Nagyon jó az is, ha olvasod, megérted. Ez is már tényleg azt jelenti, hogy megnyitottad a szívedet, és látod, látva látsz, és nézve nézel, és érted, ez már hatalmas dolog. De kívánd megélni a hétköznapokban, hogy Uram, eleveníts meg engemet, kérlek, szeretnék én is a vízen járni, ahogy Péter is kívánta. És nem baj, hogyha elsüllyedsz. Péter is elsüllyedt. Lehet, hogy többször fogsz elsüllyedni. Nem az a lényeg. De Jézus úgyis utána megnyúl, visszahúz, és megbíztat, megerősít, hogy bízzál benne. Itt vagyok én.
Amint pedig Jeruzsálemben vala húsvétkor az ünnepen, sokan hívének az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekszik vala. Hát már az is elgondolkodtató volt, hogy mer valaki ilyen csinálni. Egyszerű zsákruhába, mindenféle cicoma nélkül, hírnév nélkül, elismertség nélkül, mindenféle reputáció és teológia nélkül zsákruhában szétveri az árusokat. Tehát ez mindenképp elgondolkodtató volt, hogy ez őrült, hogy vajon ő a gadarai megszállott, vagy pedig tényleg ő az Istennek fia, aki fel volt hatalmazva arra. Jeleket már korábban is tett, és már akkor ugye sokan hittek benne. Az ő nevében mondja az írás, de viszont tudjuk jó, hogy nem csupán az ő nevében hittek, hanem abban, ami a neve mögött volt, ami az ő nevéhez társult, az ő szavai, az ő élete, az ő cselekedetei és minden az ő nevében ezt jelenti. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájuk, amiatt, hogy ő ismeri minnyájukat. Tehát ő nem emberekben bízott, hittek benne, bizonyára hízelektek neki, a farizeusokat írástalók hízelektek neki, mint ahogy velünk is megtörténik közbe-közbe, hogy egyszer hízelegnek, máskor pedig átkoznak és szidnak bennünket, mint a bokrot. Nem panaszkép mondom, de megtörténik. Azt mondta, hogy ha velem ez történt, akkor veletek is ez fog történni. De nem bízzuk magunkat rájuk, és nem szabad megérintsen. Sem az ő kritikájuk, sem az ő hízelgésük, dicséretük, mert mi szabadok kell legyünk. Ama igazságban, amely kinyilatkoztatott számunkra az ő szavai, az ő cselekedetei és az ő élete által. És mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Tehát nem bízta magát rájuk, nem hitt a pletykáknak és így tovább, mert ő tudta, mi van az emberekben. Nem kellett neki elmondani, hogy te figyelj meg, ez az ember, ez a szakállas, azt tudod, milyen ember? Ő ismert mindenkit, mint ahogy Natánaelt ismerte, mint ahogy Simont ismerte, mint ahogy András ismerte. Levike?
Igen, nekem így az jött, hogy ugye itt azt mondja, hogy jeleket tett. Gondolom, hogy már akkor gyógyította az embereket a betegségeikből. Elsősorban lelkiekben, és utána fizikálisan is meggyógyultak. És milyen az ember, ugye, amikor ilyen dolgot lát? Hát, hogyha az ember képes minden vagyonát az orvosokhoz vinni, hogy meggyógyítsák őt, és nem tudnak segíteni, akkor így el tudom képzelni, hogy Jézus az Atya utasítására, mikor gyógyított, és olyan gyógyításokat végzett el, amit emberek nem tudtak, akkor úgy bennük is föllángolt valami, hogy adjanak. Például, hogy fogadjál el tőlünk pénzt, szeretnénk támogatni az útadon, gyere, adunk ételt neked. De Jézus ezeket nem fogadta el, mert tudta, hogy a szándékuk még nem tiszta. Tehát, hogy jobban megértsük, és próbáljátok meg a hétköznapokba átvetíteni, hogy biztos jártatok már ti is úgy, hogy kaptatok valakitől kedves szavakat, mosolyt, és akár anyagi segítséget is, vagy bármilyen más segítséget, és eltelt egy pici idő, és hogyha nem feleltél meg te az ő elvárásainak, akkor jöttek a felhányások, jöttek a számonkérések, és körülbelül ezt tudom elképzelni, hogy itt ezt erre írti, hogy Jézus nem bízta magát reájuk, tehát hogy nem fogadott el tőlük ilyen segítséget.
Nagyon jó, amit mondasz, én is így látom ezt, tényleg nekünk is volt többször ilyen kísértés, ez meg kell történjen, a próbatétel is meg kell történjen, ezzel semmi gond nincsen, nincsen bennünk neheztelés. Voltunk kísérte adományokkal is, pénzzel is, meg mindennel, de viszont a lélek jelezte, hogy nem lenne jó azt elfogadni, annál is inkább, hogy amire szükségünk van, az megvan, ugye, valamit megegyünk, valamit felvegyünk, ezért nem fogadtunk el adományokat, nem kértünk senkitől adományokat.
De viszont később kialakult már az a közösség Jézus körében, ugye, ahol nem tudom már szó szerint a neveket, de voltak nők is, voltak férfiak is, tehát tehetős nők is, akik követték Jézust, és a saját pénzükből a szükséges napi betevőt azt megadták Jézusnak, és ő már elfogadta akkor tőlük, mert már bennük átalakult a lelkület. Tudta, hogy ők nem hátsó szándékból segítik már Jézust, hanem tiszta szívből. Ezt akartam csak elmondani még így.
De amúgy sem szorult rá, azt mondja, amúgy sem szorult rá, hogy valaki bizonságot él az ember. Ez ugye másról szól, az előbb mondtam, hogy ez feltetőleg arról szól, hogy nem kellett neki senkit sem bemutatni, nem kellett pletykálkodni, senkiről sem kellett ugye hátam mögött beszélni, hogy ilyen meg olyan ember, mert ismerte az embereket, az ő szívük szándékait. És akartok, ez a rész ilyen rövidke, de szerintem ez is eléggé tartalmas. Van, amit bőségesen megemészteni. Azt előre tudom bocsátani, hogy az elkövetkezendő részekben óriási mélységek és magasságok lesznek, és olyan kijelentések, amelyek úgy gondolom, hogy főképp ezekben az időkben, ezekben a napokban, amikor ennyire meg van bontva a világ, nagyon szükségesek. Többször elmondtuk már korábban, hogy azért olvassuk fel ezeket a szavakat, azért beszélünk erről, mert nekünk meggyőződésünké vált az, amit Jézus mondott a szavairól, hogy az én szavam örök élet, az ég és a föld elmúlik. Nem csak a Covid, meg a, mit tudom, a kolera, meg a pest is. Minden elmúlik, minden hitfánság, minden hazugság, minden emberi csinálmány elmúlik, de az ő szavai sosem múlnak el. És Salamon azt mondta, az ég alatt, a nap alatt nincs új. Tehát, hogyha akkor ezek a szavak megállták a helyüket, ha akkor ezekben a szavakban gyógyulás volt a szív, a lélek és a test számára, akkor teljesen biztos, hogy ma is gyógyulás van. Annál is inkább, hogy ezt meg is tapasztaltuk. Őszintén reméljük azt, hogy aki ezt a beszélgetést hallgatja, ezt a sorozatot hallgatja, és közben ő is szolgalmasan tudakolja Istent személyesen, ő is meg fogja tapasztalni a gyógyulást. Nem csak az ő szívében, hanem az ő testében is, és talán még a környezetében is valamiféle gyógyulást majd meg fog tapasztalni ennek következtében, mert az ő szava élő és ható.
Igen, látszólag tényleg rövid, de hogyha az ember valósággal kíváncsi a felolvasottaknak a mélységére, akkor már ott tudja, hogy Jézus kijött a templomból, kihajtotta az árusokat, a galamb árusokat, meg a kereskedőket. Már ezek is olyan mélységek, annyi mindent le tudnak buktatni a világban, és annyi mindent föl tud építeni, ami az igazság, hogy már csak ezen is lehet elmélkedni, imádkozni, akár napokon keresztül is. Úgyhogy mi csak tényleg ízelítőt adtunk, és kívánjuk azt, hogy kívánd meg személyesen Jézusnak a kijelentéseit maga mélységében megérteni, mert ő megígérte, hogy az utolsó napokig veletek leszek minden napon, minden percen, és elvezetlek minden igazságra titeket. Úgyhogy ehhez kívánok nektek kíváncsiságot, gyermeki lelkületet, alázatot, és növekedést az ő lelkében, hogy mikor majd eljön az ő napja, akkor várjuk azt, és újongjunk, és örüljünk, de ne csak azon a napon, hanem akár addig is, a nehézségek közepette, a megpróbáltatások közepette, legyenek igazi mosolyaink, legyenek igazi örömeink, Szentlélek által való örömök, Igazi könnyek, szívből jövő könnyek, bánatos könnyek, bűnbánó könnyek, örömkönnyek, és éljük az életet, azt, amit Jézus megmutatott.
Úgy legyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Sziasztok!